további nehézségét jelent, hogy sokszor ugye az alkalmi költemények valamilyen korabeli debreceni személyre vagy eseményre utalnak. Na most ezeket is beazonosítani, levéltári kutató munkát igényel. Tehát csak jelezni érdemes talán, hogy a kritikai kiadás az rendkívül rendkívüli felkészültséget igényel, nagyon időigényes munka, igényli azt, hogy az illetőnek nagy áttekintése legyen a kéziratos, meg a nyomtatott hagyománynak az egészéről. Úgyhogy ennek a vállalása az nagyon nagy feladat. Különösen akkor nagy feladat, hogyha olyan sokszínű egyéniségről van szó, mint Csokonai. Hisz gondoljuk el, hogy ő nem csak költő, bár az életművének a nagyobb része a költészet, színműveket is írt. Na most a színműveket nem saját kézírásában hagyta ránk, hanem amikor Debrecenből elkerült például Csurgóra, a Csurgói gimnáziumnak a tanára lett, és ott előadta a diákokkal, akkor a diákok jegyezték fel a szöveget. Na most itt is elég nehéz a helyzet kibogozni azt, hogy valóban az eredeti előadás meg a ránk maradt szöveg másolat, hogy viszonyul egymáshoz, és így tovább. Tehát színműveket is írt, szép prózai művei vannak, feljegyzései vannak, sok olyan töredékben maradt szövege van Csokonainak, amelyik nagyon érdekes abból a szempontból, hogy Csokonai gondolatvilágát, műveltségét meg lehet belőle ismerni, például a költészettől való felfogását, a költészet ritmikájáról, prozódiájáról szóló elveit megismerni nagyon fontos, de hát ezeknek a sajtó alá rendezése is rendkívüli felkészültséget igényel. No már most azt, hogy Csokonai összes műveit kritikai kiadásban közé kell tenni, ez már az 1960-as évek elejétől a Magyar Tudományos Akadémia igénye volt, és ösztönzést kapott a Debreceni Régi Magyar Irodalmi Tanszék arra, hogy ezt készítse el. A tanszéknek a kézirattárában most is megtalálhatók azok a levelek, amelyeket annak idején még Lanicai Tibor akadémikus küldött az akkori tanszékvezetőnek, Bán Imrének, és nagyon biztatta arra, hogy Debrecenben a Csokonai kritikai kiadás, az összes műve kritikai kiadása készüljön el, és akkor még Lanicai Bán Imrét biztatta arra, hogy vállalja el ennek a szerkesztését, a sorozat szerkesztését. Az is érdekes, hogy akkor 6 kötetről beszéltek, Klanicai úgy gondolta, hogy 6 kötetbe lehet kiadni az összes műveket. Csak jelzem most így előre szaladva és zárójelbe, hogy most, amikor már elkészült az egész, 11 kötetbe fért bele az összes műveknek a kiadása. De akkor még 6 kötetről beszéltek, és Bán Imrétől ez nem volt ugyan idegen, de a hosszas megbeszélések eredményeképpen Bán Imre azt gondolom, hogy nagyon-nagyon indokoltan és helyesen azt írta Klanicai Tibornak, hogy erre Juló Viktor lenne a legalkalmasabb. Egyrészt a debreceni diákköltészetét a Déri Múzeumnak a munkatársaként kéziratban már nagyon alaposan megismerte. A 18. század végének egyik legnagyobb szakértője, most már országosan is, ugye Szauder József volt akkor még, aki itt kiváló szakértőnek számított ezen a téren, de Bán Imre nagyon jó érzékkel javasolta azt, hogy Juló Viktorra kell ezt bízni. És azután Juló Viktor, amikor a Déri Múzeumból az egyetemre került, akkor ezt valóban el is vállalta. Úgyhogy rendkívül fontos lépés volt ez Debrecen tudományos életében, és a debreceni irodalom tudománynak a megalapozásában. Egyébként Bán Imre azért is helyesen döntött így, tudjuk, hogy ő egészen kiváló tudós volt, de azért ő neki a kicsit korábbi, a felvilágosodásnál korábbi korszakok voltak a igazi szakterületei, a reneszánszkor, a barokk korszak, de a középkorhoz is alapvető tanulmányokat írt. Persze a 18. század végén is tájékozott volt ő, sőt még Kazinciról is írt tanulmányokat, de mégis nagyon mértéktartóan és tapintatosan mérte fel azt, hogy azért a 18. század végének, a Csokonai korának mégiscsak Juló Viktor a legjobb szakértője. Az első kötete a kritikai kiadásnak az 1973-ban jelent meg, és Juló Viktor akkor megszervezte, hogy egy tudományos munkatárs kerülhessen a tanszékre. Ő ugye irányította ezt a munkát, de mint említettem, rettentő időigényes és aprólékos feladat volt a levéltári anyagnak a végig másolása. Ugye ma már könnyű erről beszélnünk, hisz van Xerox másológép, de akkoriban semmi ilyen technikai eszköz nem állt rendelkezésre, tehát másolni kellett, cédulázni kellett, és ő kijárta azt, hogy a tanszék kapjon egy tudományos segédmunkatársat, így került a tanszék irányítása alá Szilágyi Ferenc, aki Juló Viktor irányítása mellett azután a költeményeknek az első kötetét sajtó alá rendezte. Ez ugye az egyik legnehezebb feladat, mert ezek a zsengék, ez a kollégiumi alkalmi diák költészet az, amelyik a legtöbb szövegváltozatot eredményezte. Tehát ennek a megalapozása az egész kritikai kiadásnak az első kötet feladata volt. Azután rövidesen megjelent egy másik munkatárs révén, Juló Viktor irányításával, a Csokonai színművek, amelyik már egy olyan vaskos kötet lett volna, hogy inkább az akadémiai kiadó két részre bontotta, tehát a színművek egy és a színművek kettő. Ugye ezek a Csurgón előadott ilyen iskolai színjátékokat tartalmazza. Tehát megjelent a színműveknek két kötete, és készült a kötemények második kötete, amelyik, amikor megjelent, akkor már Juló Viktor halála bekövetkezett sajnálatos módon. Tehát azt lehet mondani, hogy az ő irányításával jelent meg a Csokonai kritikainak négy kötete. Színművek kettő, meg a költemények első és második kötete. Tehát ezzel azt lehet mondani, hogy már abszolút megalapozta a kritikai kiadásnak a további menetét. Mégis nagyon nagy törést jelentett, és nagyon nagy kérdőjelet vetett fel, hogy hogyan, miképpen fog folytatódni a munka. Hisz a négy kötet az még az életmű, az jelentős, de az az életműnek még a kisebbik fele volt, vagy azt lehet mondani, hogy egy harmada. Ezután a tanszékre hárult az a feladat, hogy ezt az örökséget folytassuk. Az ő halála után kerültem én a tanszékvezetői pozícióba, és a tanszék kiváló kutatójával és oktató munkatársammal, Szuromi Lajossal sokat gondolkodtunk azon, hogyan, miképpen folytatható a kritikai kiadás, és néhány éves megtorpanás után sikerült összehozni egy olyan kis tímet, néhány olyan kutatóból álló csoportot, akik tovább tudták vinni ezt a nagy vállalkozást. Szilágyi Ferenc továbbra is sikerült megtartani a munkának, Szuromi Lajos kiválóan irányította a munkákat, és akkor fiatal kutatóként Debreceni Attila kapcsolódott be a munkába. Meg kell mondani, hogy nagyon nagy sikerrel nyúlt a következő munkákhoz. Őt elsősorban a szép prózai köteteket vette kezelésbe. Szilágyi Ferenc a költeményeken dolgozott a továbbiakban, és sorra jelentek meg azután a kötetek. Csokonai kiterjedt levelezést folytatott. A kor legkiválóbb íróival, költőivel, de ugye azt is tudjuk, hogy mindig mecénást keresett, tehát kiadót a munkáihoz, tehát a mecénásokkal folytatott levelei. Tehát nagyon jelentős kortörténeti dokumentum is, még Csokonai hát egész mentalitásához szorosan hozzátartozik a levelezés kötet. Na most a levelezés kötetét Debreceni Attila rendezte sajtó alá, azután következtek a szép prózai művek egy külön kötetben, szintén Debreceni Attila rendezte sajtó alá, majd a tanulmányok, ekkor már bekapcsolódott Borbély Szilárd is a munkába, és a feljegyzések, Csokonai feljegyzései az egy külön kötetbe kívánkozott, mert olyan tömegű volt. Ugye még akkor is sokszor úgy gondoltuk, hogy 10 kötet, az egy kerek szám, de rá kellett döbbennünk, hogy nem fér bele egyszerűen, tehát egy 11. kötetet is be kellett iktatni, és Debreceni Attila és Borbély Szilárd aztán bevontak még néhány fiatal doktori ösztöndíjasokat is a munkába, ami nagyon hasznos volt, mert így az utánpótlás képzés is megvolt, és hát valóban előre haladt a kritikai kiadásnak az ügye. Közben Szilágyi Ferenc, Szuromi Lajos irányításával elkészült a költeményeknek a köteteivel.